Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről azt mondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János ezután így folytatta tanúság tételét. Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszár rá a lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy kereszteljek vízzel, azt mondta nekem. Akire látott, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, s tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Ezek az evangélium igéi. Az ökumenikus imahét elején a Krisztus hívők egységéért való nem csak imádságnak, hanem cselekvésnek, fáradozásnak, szemléletmódnak, jó szándéknak egy nagyon fontos időszakában szeretnék a Krisztus hívők egységével kapcsolatosan beszélni ezen az estén. Mégpedig talán onnan indulnék el, ami biztos közös tapasztalatunk lehet, ez pedig az, hogy már évek, sőt, talán évtizedek óta mi magunk is hangsúlyozzuk, és halljuk, ahogy a mások ide helyezik a súlypontot, hogy elsősorban foglalkozzunk azzal, ami összeköt bennünket, amiben hasonlítunk egymáshoz. A közös szál, a közös vonál, a közös hit, és a többi, és a többi. És persze, hogy ez nagyon jó, és így van, de tulajdonképpen az ezzel kapcsolatos elégedetlenségemet és hiányérzetemet csak növelni szokta. Mégpedig azért, mert valószínű, hogy akkor beszélhetnénk a Krisztus hívők egységéről, ha a különbözőségről nagy szabadsággal tudnánk beszélni. Hogyha éppenséggel nem elrejteni kellene a különbözőséget, ha nem annak az ára lenne, hogy valahogy mégiscsak tudunk egy Isten tiszteleten, vagy szentmisén, vagy templomban valahogy egymás mellé ülni, hogy nem nagyon hozzuk szóba a különbözőségeket. Hogy nem nagyon jutottunk messzire, hogyha éppen ezt az árat kell megfizetni az egységért, már ameddig eljutottunk, hogy minden, amiben különbözünk, azt meg nem hozhatjuk úgy szóba, hogy az nem kezdi ki az egységünket. Ezért aztán most a különbözőségekről szeretnék beszélni. De megpróbálva valahogy azt a célkitűzést megtartani, hogy tudunk-e úgy beszélni a különbözőségekről, hogy az nem az egységre vonatkozó törekvéseinket ássa alá, vagy fenyegeti, mint egy aknával telepített mező, hogy nem ismerünk rálépni, meg ki tudja, mikor robban föl valami, vagy valamelyikünk, vagy hány tyúkszeme van a katolikus egyháznak, és a reformátusnak, meg az evangélikusnak, hogy aztán jó nagy távolságba kell keringeni egymás körül, nehogy véletlenül közel kerüljünk egymáshoz, meg a különbözőséghez, meg a fájdalmas pontokhoz. Úgyhogy arról szeretnék beszélni, épp a múltkori vasárnapi evangélium nyomán is, hogy néztünk négy modellt, hogy láthatjuk az életet úgy, hogy egy értékkel szemben valami értéktelenség van. De úgy is, hogy egy értékkel szemben egy érték van. Hogy láthatjuk az életet hierarchikus modellben, és láthatjuk demokratikus modellben, és mind a négyre szükségünk van. És amikor a különbözőségek kerülnek szóba, az a tapasztalatom, hogy általában belecsúszunk abba a nézőpontba, hogy értékkel szemben értéktelenség van, mi különbözünk, és nálunk ez jó, nálatok rossz, mi jól csináljuk, ti elrontottátok, ti már régen elrontottátok, még mi csak most készülünk elrontani. Illetve, hogy belecsúszunk egyoldalúan a hierarchikus szemléletmódba. ki a jobb és ki nem, ki az igazabb és ki nem, ki a hívőbb és ki nem, ki a keresztényebb és ki nem. És amennyiben csak ezt a két modellt használjuk a különbözőségekkel kapcsolatos párbeszédre, nem csoda, hogy kerülgetjük egymást. Most akkor mi lenne, ha másik két modellt is használnánk, értékkel szemben érték is tud állni, és éppenséggel az értékeknek van valami szép rendje, valamiféle demokratikus szerkezete is. És akkor azt mondhatjuk, hogy a különbözőségek tulajdonképpen a saját igazunknak, igazságunknak, szépségünknek, ami egyoldalúságainknak a kiegészítését is jelenthetik. Hát éppenséggel a múlt vasárnapi evangélium kihordozza az egészet, a teljeset úgy, hogy mindig mindent abból napvilágra tud hozni, meg föl tud ragyogtatni. Hát egyikünk se. És éppenséggel történelmi tapasztalatunk lehet arról, hogy mindenkinek ott van nem csak az egyes embernek, a közösségeknek, csoportoknak, intézményeknek is az egyoldalúsága, és lehet, hogy egy másik intézmény, egy másik csoport, egy másik közösség, egy másik egyház, a felekezetnek egy másik tagja éppen a különbözőséggel a mi szempontjainkat kiegészítő módon tud megjelenni. De nagy dolog ez, ha úgy tudunk egymásra nézni, hogy te kiegészítesz engem, te kiegészíted az én hitemet, te kiegészíted az én Isten kapcsolatomat, kiegészíted az én vallásgyakorlatomat, éppen azzal a különbözőséggel, amit te tudsz. Például, nem, de erről beszélünk karácsonykor, többször is felolvastuk, hogy Jézus azt mondja, a megtestesült ige. Az ige megtestesült, a szó emberré lett. És akkor a keleti egyház egyáltalán nem ezt hangsúlyozza. Nem azt mondja, hogy az ige megtestesült, hanem azt mondja, hogy Jézus Istennek a képe, ikonja. Nem a szót helyezi előtérbe, hanem a képet, az ikont. Hát ez éppenséggel, ahogyan Jézusban láthatjuk, hogy milyen is az Isten, ha emberré lesz, de gyönyörűen kiegészíti a mi súlypontunkat. Éppenséggel az ortodox, a keleti egyházban a képeknek a tisztelete nagyon is sokat adhat a mi nyugati, latin vallásgyakorlatunk számára. Kiegészítheti, hozzáadhat valami lényegi dolgot ráadásul. Vagy akár azt is mondhatnánk, hogy a protestáns testvéreinknek, bár egyébként a protestáns testvéreink nem szeretik a protestáns testvéreinknek nevezzük őket, mert azt mondják, hogy ők nem protestáns testvérek, hanem református vagyok. Evangélikus vagyok, baptista vagyok, de elnézést kérve tőlük mégiscsak most ezt így fogom mondani. Tehát az is milyen nagy dolog, ahogyan ők a Szentírásnak a fontosságát, a megbecsülését, a mindennapi ige olvasást éppenséggel úgy is hozták, hogy az a mi vallásgyakorlatunkat, Isten kapcsolatunkat, megszentelt életünket nagyon is világosan gazdagította, elmélyítette és inspirációt adott neki. Aztán a második, éppenséggel a különbözőség erőforrás lehet, akár még a megküzdésekhez is. Az evolúcióból tudjuk, ha egy populáció nagyon hasonlóvá válik, környezet megváltozik, az egész populáció úgy eltűnik, ahogy volt. Hogy éppenséggel egy csoportnak a szélén lévő tagok, akik valami különböző tulajdonsággal, adottságokkal, képességekkel rendelkeznek, a túlélés zálogai. Mert az élet meg nem marad olyan, amilyen volt. És milyen nagy dolog, hogyha éppenséggel azt mondjuk, na hát, ami nálatok, a ti egyházatokban, felekezetetekben van, lehet, hogy éppen az lesz 5 év, vagy 15, vagy 30 év múlva, vagy akár most valami olyasmi, ami nálunk megtermékenyítő erővel bírhat. Valami, ami megküzdésünket tudja támogatni és segíteni. Például protestáns felekezetekben szinte nem is ismerik azt, hogy mi az, hogy lelki vezetés. Hiszen történelmi hagyomány, hogy Isten és a hívő találkozása. Ne tegyük oda be a papot. Igen ám, ennek következtében a lelki vezetés, hogy van valaki, egy lelkivezető vagy mester, akivel az Isten kapcsolatomat esetleg rendszeres kísérésben megbeszélem, nagyon idegen még ma is a protestáns egyházaktól. És ahol folyik egy ökumenikus párbeszéd, és előjön a lelkivezetés kérdése, azt tapasztalom, hogy elég nyitottak, rugalmasak, református, evangélikus, baptista testvéreink, azt mondják, hogy ez nem is rossz. Hát hogy látnék mindent én jól magammal kapcsolatban? De jó, hogy ennek van egy kialakult formája, egy több ezer éves hagyománya, mindenféle bölcsességgel. Hí, egy kicsit be kéne csempészni a mi világunkba is. Ez nem rossz, ez a lelkivezetés. Másfelől ott van a lelki gondozás egyébként, mint kifejezés is, azt pedig protestáns testvéreink csempészték be a katolikus közgondolkozásba. Mi nem használtuk ezt a kifejezést, hogy lelki gondozás, mert mi lelki vezetésről beszéltünk, miközben a kettő nem ugyanaz. És de nagy dolog, hogy egyre inkább érezzük azt, hogy igen, ami ott egy szép hagyományban megvalósult, hát az, hogy ne volna helyen állunk. És ettől életképesebbek leszünk. Sőt, nem csak életképesebbek leszünk, hanem az élet is valahogy jobban meg tud érkezni hozzánk. Ezt egymástól tanultuk, vagy tanulhatjuk. A következő éppenséggel a különbözőség abban segít minket, hogy az életet egy tágabb összefüggésbe tudjuk helyezni és rendezni. Nem maradunk meg a szűk nézőpontunknál, hanem ki kell tágítanunk, hiszen te is vagy. Te meg nem úgy csinálod, mint én. Jé, hát ti is több száz éve vagytok, és micsoda értékes dolgok születtek ott. Hát akkor az is van, akkor az is az életnek, a realitásnak, a valóságnak a része. Többé nem tudok már olyan szűklátókörűen gondolkodni egy csomó mindenről, és azt mondani, hogy csak így van. Mert nem csak így van. Főleg nem, hogy csak így lehet, mert nem csak így lehet. Itt például eszembe jutott egy tanárom. Egyház történelmet tanított, és elérkeztünk, ti is biztos tanultátok, az ellenreformáció korszakához. És emlékszem, tulajdonképpen ez az, amire igazán emlékszem az ellenreformáció korszakából, hogy a tanár úr mielőtt elkezdte volna mondani, azt mondta, most kérem szépen, ezt a kifejezést ne használják. Mert ha mi azt mondjuk, hogy semmi mást nem csináltunk Luther, Calvin és a többiek föllépése után, mint hogy ez ellen tettünk valamit, nem túl sokra értékeljük magunkat. Szóval ezért protestáns hitújítók, reformátoroknak a föllépése utáni korszakot nevezzük katolikus megújulásnak. Ó, de már is egy tágabb összefüggésbe helyeztünk mindent. Hát hiszen egész biztos, hogy nem ellenünk akartunk megújulni, rászorultunk anélkül is. Hát éppenséggel volt munkánk nekünk anélkül is. De fölhívta valamire a figyelmet. Akkor ne szűküljünk le erre a kifejezésre, hogy ellenreformáció. Mert annál sokkal fontosabb dolog történt. Katolikus megújulás. Aztán eszembe jut, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de lehet, hogy időszerű, hogy a latin liturgiában, mintha mindenki az órájával érkezne. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, hogy belövitek-e, hogy a Feri atyánál egy órás a mise. És hogy amikor a negyedik pontnál vagyok, akkor úgy egy picit eszetekbe jut, hogy na most már... Még szerencse, hogy szokott jókor a harang szólni. Hát ha máskor nem, akkor általában befejezi. Hogy valahogy a mi liturgikus életünkhöz, mintha a harangzúgás is hozzátartozna, nem csak a szó nemes értelmében, és hogy az órát nem hagyjuk otthon. Menjünk el egyszer egy ortodox istentiszteletre. Egy görög katolikus liturgiára. Na, az órát nyugodtan otthon hagyhatjuk. És milyen nagy dolog az, hogy esetleg évtizedeken keresztül jó, begyakoroltuk, hogy egy normális mise egy óra, nem lehet hosszabb, ne beszélje hosszabban, most hosszú a hirdetés, meg egyébként, és a minisztrán siessen már. Jól kitaláltuk, hogy milyennek kell lenni, és becsöppenünk valahol egy görög liturgiára, hogy ez se vége, se hossza. De nagy dolog az, hogy éppenséggel a... Na. Most a sötétség borul ránk. Ez is egy változás. De nagy dolog az, hogy ki tudjuk terjeszteni a nézőpontunkat, látópontunkat, történelmi távlatokba helyezünk dolgokat. Nem akarom hosszabban mondani. Következő. A különbözőségek megtermékenyítőek. Ihletet adnak, inspirálnak bennünket. Például a pápa, amikor elkezdődött a II. Vatikáni zsinat, meghívta Rozsé Schütz-öt, tezéi közösség alapítóját. Nem volt katolikus. Fölajánlotta a pápának, hogy tulajdonképpen én hát nagyon tisztelem az euharisztiát, lehet, hogy páp, hogy hát hozzátok kéne csatlakoznom, és katolikussá kéne válnom. A pápa azt mondta neki, ne! Te ne legyél katolikus. Te őrizd meg a saját gyökereidet, és éppenséggel rajtad keresztül látjuk azt, hogy ez a két felekezet, vagy több felekezet, hogyan tud egymással találkozni és szót érteni. Ne legyél katolikus, mondta a pápa. De nagy dolog az, amikor a pápa meghív egy nem katolikus embert azért, hogy inspiráljon bennünket. Hogy adjon egy nagyobb termékenységet, hogy hozzon be valami olyasmit, amit lehet, hogy mi nem is látunk. Vagy éppenséggel, tudom, ez nem ökumené, hanem már vallásközi párbeszéd, hogy a kereszténységünkből szinte teljesen hiányzik a leborulás. Egyszer-egyszer, nagy pénteken a pap leborul például, évente egyszer a liturgiában. Érdemes volna többször leborulni. Nem megállni a térdelésben, hanem tovább vinni ezt a mozdulatot egészen a leborulásig. Egész bátran megtehetjük, mert most, ezt tudom, nem ökumené, vallásközi párbeszéd, azt látjuk, hogy éppenséggel ez egy nagyon megszentelt formája az Istennel való kapcsolattartásnak. Aztán utolsó előtti önazonosságot erősít a különbözőség. Most már akkor gyorsan kell. Önazonosságunkat például az alapján erősíti, hogy azt mondjuk, igen, mi ebben különbözünk tőletek. Igen, és hogy rácsodálkozunk, hogy milyen jó, hogy ez nálunk így van. Nem kell úgy folytatni a mondatot, hogy bezzeg nálatok nem úgy van. Lehet önfeledten örülni annak, hogy nálunk ez így van, és azt hiszem, hogy ez alapvetően engem katolikussá tesz. Például az érzések és az érzelmek kifejezése, de jó, hogy ez van. Hogy a hitnek az irracionális része is megjelenhet. A hitünknek egész természetes módon, nem az irreális, az irracionális része. Záró gondolat, hogy a különbözőségek segítenek abban, hogy nem egyszerűen csak azt vegyük észre, ami összeköt minket, miközben van, ami meg nem, hanem hogy észrevegyük azt, ami nem is tud különbözőség lenni közted meg köztem. Például, hogyha valakinek valami fáj, egy református embernek is a fáj, az fáj, meg a katolikusnak, ha fáj, az fáj. A szenvedés itt is szenvedés, meg ott is. Egy katolikus ember sem örül másképp, mint egy baptista. Az érzéseinknek, az érzelmeinknek, a testünknek a világa ugyanazt éljük meg. Ezért, ha a szavak szintjén sok mindenben nem is találunk közös nevezőt, az érzések szintjén nem tudunk nem hasonlítani egymáshoz. Mert ha te örülsz, én tudom, hogy milyen örülni. És hogy ha te gyászolsz, én tudom, milyen gyászolni. De nagy dolog, hogy az emberségünknek megvan az a világa, amiben nem is tudunk különbözni egymástól. És akkor eszembe jutott két rövid történet a végére, és aztán mondjátok, na ez inkább már egy kicsit görög-katolikus fajta mise volt, hogy az egyik karácsony előtt elmentem egy helyre, rádióriport, interjú, megvártott engem egy hölgy, azt mondja, én azt gyanítom, hogy Feri, veled kellene megbeszélnem egy nehéz kérdésemet, hogy talán ehhez te tudnál hozzászólni. Hát mi az? Azt mondja, tudod, mi zsidók vagyunk, de a lányom éppenséggel Hanuka alkalmából, valahogy mert fontos lett neki most a zsidó gyökérzet, az örökség, odaállt elém az édesanyjához, számon kérte rajtam tőlem, hogy miért nem neveltél engem zsidónak. És hogy most itt vagyok, ez néhány hete volt, és össze vagyok zavarodva, én azt gondolom, hogy te tudnál nekem ebben segíteni. Akkor van egy közös világunk, egész biztos. Az, ahogy a nő neki van egy anyai fájdalma, ahogy szembenéz valamivel, hogy lehet, hogy valamit nem tett jól. Az is közös világunk, hogy néha megszorulunk, és nem megy egyedül tovább, hogy néha segítséget kérünk. Hát nem is tudunk ebben különbözni egymástól. És a záró történetem, éppen egy héttel ezelőtt egy ökumenikus körben ültem. Szoktam ilyet tenni. És ez az ökumenikus kör most néhány hónapja létezik csak, és akkor egy református lelkész ismerősöm fölsóhajtott úgy, a többedik alkalommal már bizalom légköre kezd kiformálódni, azt mondja, na hát, hogy ti milyen jó reformátusok vagytok. Ültünk ott katolikus papok, meg apácák és a többi. Tetszik ez, hogy meg tudta bennünk látni a jó reformátust. Záró mondat, milyen izgalmas lenne evangélikus, baptista és a többi testvéreinkben meglátni egy igaz jó katolikust. Valakit, akire azt mondjuk, na hát kétségkívül van közünk egymáshoz.